Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Legyenek kedvedre valók szájamnak mondásai, és szívemnek gondolatai előtted legyenek, Istenem, szabadítóm és kősziklám. Imádkozzunk. Édesatyánk, azt kértük az előbb az énekben, hogy a mi lelkünket vigyed háladásra. Szeretnénk előszámlálni a te sok-sok jó téteményedet is. Egyszer összeállítani azt a listát, hogy mi az, amiért nagy háladással tartozunk neked. Köszönjük, hogy életet adtál nekünk, hogy ide jöttünk élni és remélni, és köszönjük azt is neked, hogy nem csak testi életet adtál, hanem nagy gonddal, üggyel, bajjal dolgozol a mi lelki életünkön is. Köszönjük neked, hogy üdvösségünk teljesen elkészült nálad, és te mindent megtettél azért. Köszönjük neked, édesatyánk, ezt a mai szépséges vasárnapot, köszönjük ezt a ránk szakadt jó időt. Magasztalunk téged ebben a nagy tavaszban, és arra emlékeztetesz bennünket, hogy minden próbáknak az ideje is egyszer így ér véget, hogy egyszer csak elmúlik. Elmúlik a tél, és jönnek a virágok, és más idő van, és más idők járnak. Kérünk, Urunk, téged, hogyha sóvárgunk ilyenfajta változást az életünkben, te add meg a mi életünknek a tavaszát. Valóban így van, ahogy énekeltük, hogy ha irgalmasságodat hallhatjuk, akkor elfelejtjük minden bánatunkat. Kérünk, hogy hadd halljuk meg most a te irgalmasságodat. Kérünk, hogy itasd át a mi lelkünket a te nagy irgalmasságoddal. Emeld a mi tekintetünket sokkal magasabbra, mint amit magunk körül látunk. És köszönjük azt neked, Urunk, hogy bírhatjuk a mi bűneink bocsánatát, mert te azt ígérted. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus olyan tökéletes közbenjáró, akinek a művéért, váltsághaláláért, odaszánt életéért, meghallgatod imádságainkat, törődsz a mi dolgainkkal, és megvigasztalod a szívünket. Kérünk, hogy a te népedet tápláld most. Istenünk, te látod, hogy semmi más nem erősíti meg, nem kondicionálja a te népedet, mint a te igéd és beszéded. Valóban nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével is, ami az ő szájából jön. Hadd halljunk most szádból jövő igét Istenünk szent lelked által. Amen. Kedves testvérek, a 37. Zsoltár következik ma délután. Az egész részt fel fogom olvasni, figyelmes szívvel hallgassuk végig. 37. Zsoltár, Dávidé. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyadnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál, az csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincsen a gonosz. Nézed a helyét, és nincs ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá. Az Úr meg neveti őt, mert látja, hogy eljön az ő napja. Fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják évüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket. De az ő fegyverük saját szívükbe hat, és évük eltörik. Jobb a kevés az igaznak, mint a sok a gonosznak, az ő gazdagsága. Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Jól tudja az Úr a fethetetleneknek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időkben, és jól laknak az éhség napjaiban. De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a ligetékessége elmúlik, füstként múlik el. Kölcsönkér a gonosz, és nem fizeti meg, de az igaz irgalmas és adakozó. Mert akiket ő megállt, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak azok. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, vagy a magzatja kenyérkéregetővé. Minden napon irgalmatoskodik és kölcsönad, és az ő magzatja áldott. Kerüld a rosszat, és jó cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit. Megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiirtja. Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. Bölcsességet beszél az igaznak szája, és nyelve ítéletet szól. Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak. Leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi azt, de az Úr nem hagyja annak kezében, sem nem kárhoztatja az igazat, mikor megítéltetik. Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját, és felmagasztal téged, hogy örököld a földet, és meglátod, amikor kiirtatnak a gonoszok. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és széterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De elmúlt, és nincsen. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fethetetlenekre, és nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé. De a bűnösök mind elvesznek, és a gonosznak vége pusztulás. Az igazak segedelme pedig az Úrtól van, és ő az ő erősségük a háborúság idején. Megvédi őket az Úr, és megszabadítja őket a gonoszoktól, és megsegíti őket, mert ő benne bíznak. Nagyon szerettem gyerekkoromban azokat a filmeket, egyébként elárulom, hogy most is megnézem még néha őket, amik arról szólnak, hogy a gonosz az egy idő után elnyeri a maga jutalmát. Hát ilyen filmek jutottak eszembe, mint a Monte Cristo, vagy a Sándor Mátyás, vagy a Lancelot lovag, vagy az Arthur király legendája, vagy a Lagardère lovag, ezek mind-mind nagyon érdekes és jól megcsinált filmek voltak. És hogyha visszagondolok rájuk, akkor közösek voltak abban, hogy az elején mindig valami nagy cselszövés, ármánykodás, gyilkosság, valami nagy-nagy-nagy gonoszság történik. Aztán úgy tűnik, hogy a gonoszok győztek, és nagy csend van. Nem történik sokáig semmi. Élik a maguk életét tovább csendességben, senki nem zaklatja őket, senki nem tud róla, hogy ők milyen áron gazdagodtak meg, vagy milyen múltjuk van. Aztán, amikor szépen elterpeszkednek, és úgy tűnik, hogy végleg megerősödtek, úgy tűnik, hogy végleg meggyökereztek azon a földön, nagy nevet szereztek, gazdagságot, tisztességet, az emberek megbecsülik őket, felnéznek rájuk, akkor egyszer csak jön az ítélet. Akkor egyszer csak egyik pillanatról a másikra jön a bosszú, vagy az igazságszolgáltatás, és akkor kiderül, hogy nagyon síkos földre lett téve az ő egész egzisztenciájuk, az egész életük, a tisztességük, a munkájuk és a jó hírnevük. Persze most gondolhatnák a testvérek, vagy mondhatnánk azt, hogy hát kár, hogy ezek ma már csak filmen vannak, mert nagyon szívesen megnéznénk egy-két történetet így élőben is. De azt látjuk, amerre szétnézünk, hogy bizony terjeszkedik és terpeszkedik a gonosz, és nem nagyon látjuk azt, hogy megkapná méltó büntetését. És ott azt látjuk, hogy az igazak azok, akik tartanak, akik félnek, akik elbizonytalanodtak, bátortalanok, akik már nem tudják, hogy mire neveljék a gyerekeiket. Hogyha Isten útjára nevelik, az olyan, mintha mulyaságra nevelnék őket, mert ebben a világban meg kell állniuk, és bizony könyökölni kell, és talpon kell maradni, és úgy tűnik, hogy az igazak, a tisztességesek, azok hátratételt szenvednek. És úgy tűnik, hogy aki nem tud a másik fölé kerekedni, legalábbis nem tud üvölteni a farkasokkal, és legalább megijeszteni másokat, azt maguk alá gyűrik, azt legyalulják, annak nincs igazából esélye, nincsenek lehetőségei, annak vége van. Testvérek, amikor elolvassuk ezt a Zsoltárt, akkor azt hiszem, hogy olyan részletességgel és olyan szépséggel tárja föl Isten ezt a problémát, és olyan mélységig vigasztalja meg az övéit és az igazságot szeretőket és kereső Isten népét, hogy azt mi emberek nem tudnánk egymással megtenni. Az első, amire kér bennünket ez a Zsoltár, az az, hogy nézz a dolgokat Isten szemszögéből. Most eszembe jutott egy film, megint egy film, az volt a címe, hogy Holtköltők társasága, és egy kiváló tanárról szólt, aki egészen új módszerekkel és új meglátásokkal ajándékozta meg a diákjait, és egyszer azt kérte tőlük egy irodalom órán, hogy amikor meg vagytok győződve valamiről nagyon, akkor nézzétek azt meg másik szemszögből is. És megkérte a diákjait, hogy mindegyik szépen álljon fel a tanári asztalra, és onnan nézze meg az osztálytermet. És akkor sorra felálltak, és hát valóban onnan más. No, azt kírja a Szentírás és ez a Zsoltár is, hogy a dolgokat ne csak horizontálisan, ne csak ebben a vetületében nézzétek meg, hanem most váltsunk szempontot, és nézzük meg Isten szemszögéből, hogy hogy néz ki az igazak és a gonoszoknak a sorsa. Nézzük meg, hogy Isten hogy látja az igazaknak és a gonoszoknak az ügyét. És testvérek, ha innen megnézzük, akkor egészen más a kép. Akkor azt látjuk, hogy nem szeretnénk a gonoszok közé tartozni. Nem szeretnénk azok között lenni, akiket azt olvassuk, hogy kivágattatnak, akiket az Úr szemmel tart, akiknek nagyon-nagyon rövid távra van tervezve az életük és az ő nagy virágzásuk. Onnan nem egészen olyan a kép. Testvérek, ezt annyiszor tanítja nekünk a Szentírás, hogy Isten oldaláról szemléljük a dolgokat. Hadd mondjak erre néhány példát. A Noé történet, a nagy özönvíz történet, az azzal indul, hogy Noé kora az egy fantasztikus civilizáció volt. Az egy olyan gazdag időszak volt, ahol a katonák sisakját is aranyból készítették. Nagyon komoly idők lehettek, nagyon nagy gazdagságot tudtak prezentálni, és kultúrát, és mi egyebet. És Isten erről a korról, amelyiket a kortörténészek esetleg sokra tartanak, Isten erről a korról azt írja, hogy megbánta az Isten, hogy embert teremtett a földre, mert az ember szívének gondolata gonosz ifjúságától fogva, hogy az Istenhez felhatott az ő erőszakosságuk, amit a földön művelnek, és Isten elhatározta, hogy eltöröl a földről minden élőt. Nos, az égig érő civilizáció, az ember nagysága az Isten oldaláról nagyon szánalmas, nagyon szomorú kép, és szinte sajnáljuk Istent, amikor azt mondja, hogy az ige, hogy megbánta, hogy ember teremtett. Testvérek, ez nem arról szól, hogy Isten egy gyengekező valaki, aki hát nem sikerült az első dolog, és most újra kell terveznie, és most jön egy B-terv, és hát ezt elrontotta, hanem arról szól, testvérek, hogy Isten személyes valóság, akinek van szíve, akinek vannak érzései, akit meg lehet bántani, és aki szomorkodik az ember veszte miatt. Nos, így nézett ki Noé ideje az emberek oldaláról, és így nézett ki Isten oldaláról. Hogy hadd mondjak egy másik példát, a Jelenések könyvében szó van egy Pergamum nevű városról, ahol a bálvány áldozati kultuszoknak a központja volt. A berlini múzeumban van egy ilyen, hogy pergamumi oltár. Ma is ki van állítva ez a szép darab, egészben megmaradt. Csodájára járnak a fél világról megnézni ezt. Micsoda dolog, micsoda nagy dolog. És azt mondja a Szentírás erről, hogy bizony, az a sátánnak a királyi széke, mert azon sok keresztény mártírnak a vérét ontották ki. Ez megint egy szépséges, dicsőséges tárgy az emberi kultúra nagy történetéből, és Isten azt mondja, hogy ez a sátán ülőszéke, mert ott Isten gyermekeit rakásra kaszabolták. Aztán hadd mondjuk egy másikat, a héten az egyik osztálya a Pál apostol missziós útjait vettük, és most már nem Pál apostol oldaláról vizsgáltuk a történeteket, hanem úgy, hogy hogyan reagáltak rá emberek. Mit kezdtek az evangéliummal? És ott nagyon sokféle típusú embert fel tudunk sorolni, hogy ki mit kezdett vele. Egyébként ez egy nagyon-nagyon izgalmas pillanat, hogyha tetszenek olvasni a Bibliát, vagy a Szentírás történeteit, akkor mindig az a pillanat hallatlan izgalmas, amikor elhangzik az ige, elhangzik az evangélium, elhangzik a tanítás, és jönnek a reflexiók. Szinte visszafolytva ég és föld várja, hogy mit fog kezdeni az illető az igével. Milyen választ fog adni Isten megszólítására. És mi a Pál apostol bizonyságtételei közül a Félix helytartó előtti bizonyságtételt vettük, amikor is Félix megérkezik a feleségével, Druzillával, elővezetik Pált, és azt olvassuk ott, hogy Pál beszélt neki a Jézus Krisztusban való hitről. Félix hallgatta, félig meddig nyitott szívvel, aztán azt olvassuk, hogy amikor odaért Pál, hogy igazságról, önnek tartóztatásról és ítéletről kezdett beszélni, akkor Félix azt mondta, mostan eredj el, mert más dolgom van nékem, és ha majd alkalmas lesz az idő, majd újra folytatjuk. Gyorsan visszavonult, és még azt olvassuk ott, hogy a szíve mélyén megvesztegetésre várt. Arra, hogy Pál majd felajánl neki valamit azért, hogy őt szabadon bocsássa. Annyira jó ez a történet, mert bemutatja azt, hogy minden életnek megvan a mostanja. Megvan az a pillanat, amikor Isten országa közel jön. Ott van az ige, ott van az alkalom. Meg is érkezik a kényes ponthoz. Félix, igazság, ítélet, önmegtartóztatás nem véletlenül zárkózott be ezen a ponton. Ő itt érintett volt. De ahelyett, hogy itt lehajtotta volna a fejét, megalázkodott volna Isten előtt, hogy Isten kitisztítsa ezeket a sebeket az életében, gyorsan visszavonult, megijedt, eltűnt, és az életének a mostanja elment. Az a pillanat soha többé nem jött vissza. Még le van ott írva az, hogy Pál máskor is előhívatta, pontosan a pénz miatt, pontosan a megvesztegetés miatt, de olyan alkalom nem volt, mint akkor. Az a lehetőség elment. Minden életnek megvan a mostanja. Ő kiszállt ebből a dologból. És akkor azt mondtuk, hogy a gyerekekkel vizsgáltuk, hogy ez a történet, hát így nézett ki. És most nézd meg Isten oldaláról. Ha Isten oldaláról nézzük, akkor nem Pál védőbeszédéről van szó. Nem Pál missziójának egy epizódjáról van szó. Nem Pál apostol peréről van szó. Hanem itt Félix üdvösségéről van szó. Itt nem szegény Pált kínlasztják, és már megint nyaggatják, és vallatják, és faggatják. Testvérek, itt Félix üdvössége a tét. Itt az egészet nem Pál, hanem Félix miatt rendezte Isten. Ő miatta rendelte oda Pált, ő miatta kellett oda mennie, fogságba kerülnie. Az egész kihallgatás nem Pálról szólt, hanem Félixről. Egészen mások a dolgok néha Isten oldaláról. Vagy hogyha Jézus Krisztus keresztjét nézzük, azt a napot, akkor, hogyha horizontálisan tájékozódunk, akkor azt mondjuk, hát gonosz emberek döntései adódtak össze, egészen odáig, hogy tombolt a pokol, megvalósult, amit a sátán mindig is akart, elveszíteni az igazat, és sikerült neki. De ha Isten oldaláról nézzük, akkor jönnek az igék sorba, hogy Isten akarta őt elveszíteni. Miattunk lett ő áldozattá. Isten nagy terve valósult meg. Az ő akarata szerint történt minden, hogy legyen vér, ami bűnt törül. És ami emberileg egy végzetes történet, és azt mondjuk, hogy ez a vég Jézus Krisztus életében, az Isten országa felől nézve a kezdet. Az a kezdet. Hát nézd a gonoszok sorsát, és az igazak sorsát is, Isten szemszögéből. Úgy egészen más a történet, és úgy azt látjuk, hogy nem irigylésre méltó ezeknek az embereknek a helyzete, akkor sem, hogyha jelen pillanatban boldogulnak. Testvérek, én kigyűjtöttem ide azt, hogy miket mond a gonoszokról. Ez a Zsoltár azt mondja, hogy az elvetemültek kivágatnak. Kevés idő is nézed a gonoszt, és nincsen. Fondorkodnak a gonoszok, és fogaikat csikorgatják, de az Úr nézi őket, és neveti őket, mert látja, hogy eljön a nap, amikor vége lesz ennek. Fegyvert vonnak a gonoszok, és a szegényt, a nyomorultat el akarják ijeszteni, de a fegyverük a saját szívükbe talál. A gonoszok karja eltörik. A gonoszok elesnek, elhullanak, mint a liget ékessége, füstként múlnak el. Akiket ő megátkoz, azok kivágattatnak, és a gonoszok magvát kiírtja. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterpeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa, de elmúlt, és nincsen, és keresem, de nem található. A bűnösök mind elvesznek, és a gonoszok vége pusztulás. Hirtelen levágattatnak, mint a gyönge növény, és elfonnyadnak. Testvérek, semmi jót nem ígér nekik Isten igéje. Semmi jót. Se rövid távon, se hosszú távon, se az utódaiknak. Azt gondolom, hogy nem szeretnénk közéjük tartozni, azok közé, akiket Isten így lát, és akiknek ilyen sorsot szán. A másik dolog, amire kér bennünket ez a Zsoltár, hogy ne rövid távon, hanem hosszú távon gondolkodjunk. Testvérek, ez is egészen megváltoztatja a dolgokat, és megszínezi a döntéseinket. Vannak ugyanis dolgok, döntések, amik rövid távon jónak ígérkeznek, rövid távon hasznosnak ígérkeznek, rövid távon előbrevívőnek mutatkoznak. De a dolgokat hosszú távon tessenek nézni. Isten olyan hosszú távon gondolkodik, hogy egészen be az örök kivalóságig. A mi életünket nem ebben a földi etapban méri, és nem úgy, hogy vége lesz majd a nekrológgal, amikor lefogják a szemünket, és majd eléneklik a 90. Zsoltárt fölöttünk, hanem a mi életünket egybe látja az örök életünkkel. És onnan nézve, testvérek, egész más a dolog. Ha rövid távon gondolkodunk, akkor azt mondjuk, hogy sok minden nem éri meg. Sok mindent nem érdemes. Így hívják a mai embert szaknyelven, hogy egotaktikus. Ez azt jelenti, hogy éppen azt csinálja, mindig úgy taktikázik, ami az egójának, vagyis neki éppen személyesen abban a pillanatban jó. Abban a pillanatban. Azt hiszem, hogy ez a mai embernek a nyomorúsága, hogy csak a pillanatnak él. Perc emberkék, jövés, menése, nyüzsgése, nagy szája vesz bennünket körül. De mi nem gondolkodhatunk így. Mi hosszú távon, nagy években gondolkodjunk, és abban, hogy minket Isten országa vár. Egyébként ez is megfigyelhető mindig, hogyha az ószövetségi élettörténeteket olvassuk. hogy a királyokról írott rövidke életrajzokat, királyok krónikák könyvét, ha tetszenek olvasni, abban nem túl sok minden van felsorolva egy-egy királyról. Mint mondjuk, ha elgondolnánk, hogy krónikák íródtak, és ott minden hőstetteit és dicsőségét felolvasták, vagy felírták, feljegyezték. A bibliai király életrajzok tulajdonképpen két mondatosak. Leírják, hogy kinek a gyermeke volt, hány évig uralkodott, és a következő mondat az az, hogy gonoszul cselekedett az Úr előtt, vagy pedig igazságot cselekedett az Úr az ő Istene előtt. Odaátról, a vége felől nézve az életet, ilyen egyszerű. Így leegyszerűsödik. Isten felől nézve gonoszul cselekedett, vagy pedig élete teljes idejében igazságot cselekedett Istene az Úr előtt. Hosszú távon gondolkodjunk, amikor úgy érezzük, hogy most itt szorongat bennünket ez a világ, és olyannak kéne lenni, és föl kéne venni a versenyt, mert különben lemaradunk. Akkor nyugalom, nézzük a teljes életet. Amit tehetünk, hogy megerősödjünk, és ne sodorjanak el bennünket a látott, meg a hallott dolgok, azt tehetjük, hogy kapaszkodjunk az ő ígéreteibe. Hogy vegyük készpénznek azokat az ígéreteket, amiket itt Isten az övéinek eltett és elkészített. Miket készített Isten az övéinek? A Zsoltárban beszíneztem sárgával ezeket a pozitív ígéreteket, rengeteg van, nem tudom mennyire látszik, egy párat felolvasnék közülük. Mivel biztatja Isten az övéjét? Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és jogodat, mint a delet. Akik az Urat várják, öröklik a földet. Jobb a kevés az igaznak, mint a gonosznak az ő gazdagsága. Mert az igazakat támogatja az Úr. Jól ismeri az Isten a fethetetleneknek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időkben, és jól laknak az éjség napjaiban. Akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket megátkoz, azok kivágattatnak. Az Úr megszilárdítja az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Gyermek voltam, és megöregettem, de nem láttam, hogy elhagyottá, vagy kenyér kéregetővé lett volna az igaz. Minden napon irgalmasoskodik az igaz, kölcsön ad, és magzatja áldott. Az Úr szereti őket, nem hagyja kegyeseit, megőrzi mindörökké. Bölcsességet beszél az igaz szája, Istennek törvénye van a szívében, lépései nem ingadoznak. Segedelmük az Úr, ő az ő erősségük a háborúság idején. Megvédi őket az Úr, megszabadítja őket, megszabadítja a gonoszoktól, és megsegíti őket, mert ő benne bíznak. Testvérek, azt ma feltétlenül el kell döntenünk, hogy mire nézünk. Ezt magamon is tapasztalom, hogyha az ember túl sokat hallgatja ezt a sok mindent, ami körülötte van, akkor teljesen leépül lelkileg. Elszomorodik, elkeseredik, ezek kirúgozzák belőle a jót, kirúgozzák az akaratát, a lelkét, testét tönkreteszik. Lélekölő az, ami körülöttünk folyik. És ezért kéri az Új Szövetség egy helyen, hogy ami jó hírű, ami igaz, ami világos, ami tökéletes, azon gondolkodjatok. Azokkal törődjetek, azokkal foglalkozzatok, azokra nézzetek, mert amire néz az ember, annak a vonzásába marad. El kell határoznunk, hogy noha józanok vagyunk, és tudjuk, hogy mi zajlik körülöttünk, de nem erre révedünk, mert akkor teljesen elbizonytalanodunk, és teljesen kimegy alulunk a talaj. Amik jó hírűek, tisztességesek, becsületesek, amik igazak, amik Istentől valók, erre függesszük a tekintetünket. Tudván, hogy nekünk az örökké valóságban vannak a gyökereink is, meg a szárnyaink is odaemelnek bennünket, meg az reménységünk horgonya is odaát van, mert mi oda igyekszünk. Mi az, amit tehetünk? Van néhány imperatívus is ebben a Zsoltárban. Mi az, amit kér Isten? Ezt is kigyűjtöttem. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, és ne irigykedj a gonosztevőkre. Hagyd el heveskedésedet, és ne haragudj. Hát azt kér Isten, hogy ne idegeskedjünk ezen. Először is nincs hatalmunk ezt a világot megváltoztatni, vagy kiforgatni a sarkaiból, megváltani, ezt Jézus Krisztus sem váltotta meg, hanem embereket hívott ki ebből a világból, hogy el ne vesszenek ennek a gonosz világnak a sodrásával együtt. Ez a világ pedig ítéletre van fenntartva. Tehát ne keseredjünk el végleg ezzel, hogy ilyen ez a világ mindig ilyen volt, mindig ilyen lesz, ezt Jézus Krisztus is tudomásul vette, ezen kár idegeskednünk, és magunkat teljesen tönkretenni. Ez nekünk nem használ. Ne idegeskedj és ne irigykedj. Testvérek, ez még egy nehéz dolog, hogy megállni azt, hogy ne irigykedjünk. a gonoszok szerencséjén. Egy ószövetségi történetben le van az írva, hogy Isten népe egy helyzetben éppen ezt csinálta, hogy milyen jó nekik, meg hogy azért ők mégiscsak. Hogy nekik összejött, és azt írja ott a Szentírás, hogy az Úr pedig ott volt, és hallgatott. És hallgatta, hogy mit beszélnek az övéi. És ez azért szomorú, mert Isten nem biztos, hogy örül annak, hogyha az övéi azok a gonoszokat irigylik. Az nem jó. Nem jó gondolkozás, az nem jó attitűd. Ezzel, ha a gonoszokat irigyeljük, azt mondjuk ki, hogy Isten nekünk nem megfelelő gazdánk, velünk nem jól bánik. Hogy jobb a gonoszoknak. Gondoljunk bele abba, hogy megbántjuk Istent azzal, hogyha azt mondjuk, hogy jobb a gonoszoknak. Ne idegeskedj és ne irigykedj. Bízzál az Úrban. Ezt nagyon nehéz így konkrétan lefordítani egy-egy helyzetbe. Könnyű azt kimondani, hogy bízzál az Úrban. De általában azokban a helyzetekben a legnehezebb bízni az Úrban, ami éppen aktuális. Egyébként tudunk mi úgy általában, de mikor a legaktuálisabb, éppen most van baj, abban nehéz. Nem biztos, hogy az Úr úgy fog megsegíteni, hogy mi elterveztük, hogy az fog történni, amiért imádkozunk. Nem biztos, hogy az általunk lediktált receptet fogja Isten bevetni. De a bizalmunknak lehet alapja az, hogy az ügyem az Istené, a sorsom az Isten kezében van, és bármi fog történni, azt ő adja, az az ő kezéből jön, azt én tőle fogadom el, és az pedig nekem javamra lesz. Mert ezt ígérte az őt félőknek, hogy aki Isten szeretik, minden javukra van. Ez lehet globál, és egy-egy esetben is a bizalmunknak az alapja. Bízzál az Úrban, tedd a dolgod, ezt is mondja az ige, hogy cselekedjél jót. Te maradj meg a tisztesség határain belül, és tedd a jót. Azt mondja egy helyen az ige, hogy minden vetésnek meg lesz a gyümölcse. Minden vetésnek van aratása. És ezt általában a rosszra szoktuk mondani, hogy hát aki gonoszt vet, az gonoszt is arat. De testvérek, a jóval is így vagyunk. Ha vetjük a jónak is lesz aratása. Te csak tedd a jót. Annyiszor kell például a gyerekeket arra biztatni, hogy most te ne a másikkal, de mert a másik, már neki is, meg ő se csinálta, meg nem figyelted, de őnek is nincsen. Ne a másikkal foglalkozz, hanem magaddal. Te magadért vagy felelős, ez a te dolgod, neked ennyi a feladatod. Ezt próbáld a tőled telhető legjobban megcsinálni. Sajnos ez ránk felnőttekre is érvényes, hogy szerte nézzünk, és ő meg úgy összehasonl, hogy tedd a jót. Ott, ahol te vagy és ahová állítottál. És végül azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit, az utadat bízd rá, majd ő teljesíti. Nem tudom, hogy átélték a testvérek már azt, hogy mit jelent, amikor az Úr gyönyörűséges jelenlétébe vagyunk. Ez, amit énekeltünk az előbb, hogy amikor a te irgalmasságodat nézem, és belefeledkezem abba, hogy Uram, te milyen vagy, és mennyire más vagy te, mint mi, akkor az megemeli a szívünket, és meggyógyítja. Gyönyörködni az Úrban, az nem a semmit tevésnek az ideje. Az nem egy ilyen lárpullár édelgés, hanem a dicsőítésnek egy alkalma. Találjunk gyönyörűséget abban, amilyen Jézus Krisztus, meg amit ő cselekedett. Bízd rá te utadat, majd ő teljesíti. Emlékszem arra, amikor azt az igét úgy értettem meg, hogy az én egész életművemet ő végzi el. És emlékszem arra, amikor még fiatalként keresgéltük az utat teológus társakkal, meg barátosnékkal, és az emberben mindig ott van ez a kétség, hogy biztos, hogy jó az út, amin járok, biztos, hogy ez az enyém, biztos, hogy megtalálom azt, amit Isten belehelyezett az én életembe, ki tudok majd bontakozni, és hogy megnyerek mindent ebből a földi életből, ami az enyém. Az ember szeretné megragadni ezt az életet, semmiről le nem maradni. Lehetőleg mindenhol ott lenni, ahol csak lehet. Mindenbe belefogni, amiben csak lehet. Mindent begyűjteni, amit lehet. És ez az ige voltak az, amelyik megnyugtatott, hogy nyugalom. Hagyd az Úrra a te utadat, és ha az Úrra hagyod, semmiről nem fogsz lemaradni. Semmiből nem maradsz ki, amit az Isten neked készített el. Életművedet majd ő beteljesíti. Úgy lesz jó és kerek, ahogyan azt ő elvégzi. Most nem merem felolvasni a teljes Zsoltárt, ahogy szoktam, de tessenek otthon elővenni nagyon-nagyon szép és jó, csak ezt a vastagon kiemelt verset olvasom még egyszer. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra a te utadat, és bízzál benne, ő majd teljesíti. Amen. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te ígéd az tényleg egy kézikönyv az élethez, és köszönjük neked azt, hogy minden ígéretedet ideadtad a hívőknek. Köszönjük, hogy ezt meg lehet ragadni, komolyan lehet venni, el lehet kérni tőled, lehet ezekre számítani, hogy te ezeket mind-mind megígérted a tieidnek. Urunk, érzékeljük azt, hogy te egészen másra hívsz mindig, mint ami ebben a világban zajlik. Ebben a világban őrült a sebesség, te meg arra kérsz, hogy lassítsunk. Ez a világ állandóan szerte néz és maga körül pörög, és önmagához viszonyítja magát, te meg azt kéred, hogy hozzád viszonyítsuk a dolgokat. Hogy egy egész más vonatkoztatási rendszerünk legyen. Kérünk, add nekünk ezt a másfajta látásmódot. Segíts csendesnek lenni ebben a nagy zajban. Keveset beszélni, sokat mondani ebben a sok össze-vissza beszédben és üres szónoklatokban. Kérünk, Urunk, téged, hogy segíts tisztának maradni ennek a világnak sok-sok mocskos ajánlata között. Imádkozunk azért, hogy lehessünk úgy igazak előtted, hogy megállhass minket, hogy megáltható legyen az életünk, a mi utódaink, unokáink, a háznépünk, a kertünk, a házunk, az életünk, a tetteink, még a szenvedéseink is. Kérünk, hogy te igazíts meg bennünket szereteteddel. Imádkozunk, édesatyánk, most a gyülekezetünkért. Köszönjük neked azt, amikor emberek szíve megnyílik. Köszönjük, hogy vannak ilyenek közöttünk. Köszönjük az indulókat. Köszönjük a fiatalok kinyíló szívét, vágyát. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik konkrét tanácsot várnak tőled. Konkrét indítást vagy stoppot. Kérünk, Urunk, téged, hogy te válaszolj nekik. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik komoly betegségben vannak, és nem tudják, hogy mi lesz a kimenetele. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak. Kérünk, Urunk, téged azokért, akik a szolgálatban mellettünk vannak. Áld meg, Urunk, az ő bizonyságtételüket és életüket is. Kérünk, készíts bennünket a ránk következő hétre. Te látod, hogy milyen feladatok várnak majd ránk. Segíts, Urunk, hűséggel megállni ezekbe. Jót cselekedni, és gyönyörködni a te szépségedben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.